Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 90. Zsoltárunkat, a 90. Zsoltár első versét, amely így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljunk helyet és magasztaljuk tovább a mi Urunkat az 591. számú dicséretünk éneklésével. Énekeljük végig mind a 4 versével. Az 591. számú ének így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.
Thank you.
a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Mózes 5. könyvéből, a 2. részből, az első 3 igeverset. Ezután megfordultunk és elindultunk a pusztába, a vörös tenger felé, ahogyan meghagyta nekem az Úr, és sokáig kerülgettük a Széír hegyét. Majd ezt mondta nekem az Úr, elég sokáig kerülgettétek ezt a hegyet, forduljatok észak felé. Amen. Kedves testvérek, Isten az igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, és várja, hogy feleljünk. Értek az ő megszólítására, feleletképpen könyörögjünk, imádkozzunk együtt eképpen. Szerető mennyei, édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, hogy ismét magad elé engedsz, fogadsz minket, mint a te népedet, mert hosszú tűrő vagy, kegyelmes, és mert jó voltodból még tart kegyelmi életidőnk. Hálás szívvel emlékezünk ma a reformátorokra, hitvalló őseinkre, akik megértették, megélték és hirdették, hogy az egyháznak vissza kell térnie a forráshoz, különben egészen tönkre megy az. Köszönjük, hogy amit hittek és megvallottak és tanítottak, mindaz megáll, igaz ma is. Hisszük, hogy az egyedüli forrás te vagy, megváltó Krisztus Jézus, akiről bizonyságot tesz nekünk a teljes Biblia, akit Isten kegyelméből hitáltal megismerhetünk és befogadhatunk. Fogadd tőlünk, amikor hálás szívvel mindnyájan megvalljuk, Istenünk egyedül tiéd a dicsőség mindezért. Eléd hozzuk most betegeinket, a gyászolókat és a magányosokat, és minden megtört szívő testvérünket, kérve, könyörülj rajtuk, Úr Jézus. Hívunk most, Szentlélek, jöjj el közénk, hogy ez a mai Isten tisztelet ne csupán egy emlék Isten tisztelet legyen, hanem annál sokkal több életnek beszéde lehessen a számunkra. Így kérünk, áld meg az ige hirdetőjét, minden hallgatóját, és majd így légy velünk az Úri Szent Vacsora idején is. Amen. Most foglaljunk helyet, és a kórus szolgálatát hallgassuk meg. Köszönjük a kórus szolgálatát, közösen is énekeljünk fennállva az ige hirdetés meghallására így készülve. Így keressük ki 845. számú énekünket, és ezt énekeljük. Élő Istennek igéjét olvasom János evangéliumából, az evangélium 20. részéből a 26. igeverset. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt a középen, és ezt mondta, békesség néktek. Amen. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteleten a reformációra emlékezünk, és máig érvényes néhány üzenetére fogunk figyelni. Az először olvasott igénk előzménye, hogy az egyiptomi fogságból kiszabadult zsidó népnek egy Isten ellen való lázadása következtében, és az arra adott isteni büntetés következtében 40 éven át kellett vándorolnia a sínai félszigeten. Felolvasott szakaszunkban arról hallottunk, hogy a pusztában vándorló nép Szeír hegyéhez ért. Ez Egyiptom és az Isten által megígért terület között volt félúton. Ez a táj és ez a hegy se nem szép, se nem hasznos, mert sziklás, terméketlen és sivár terület volt. 150 kilométer hosszú, hegyes-völgyes, szakadékos táj, amely legfeljebb vadászatra volt alkalmas. Ez a hegy sosem vált Isten megjelenésének hegyévé a nép életébe. Ez a hegy sosem lett olyan fontos szent hegyé Izrael történetében, amelyről megszólalt hozzájuk az Úr és kijelentést adott. Igényben arról hallottunk, hogy a választott nép hosszú időn keresztül e körül a hegy körül vándorolt. Mentek ők, csak nem egyenesen. Mentek ők, csak nem haladtak. Előre nem jutottak. Ez a sivár, kietlen hegy lett hosszú időn át az életük középpontja. Elgondolkoztató ez az esemény, amit számunkra is tanulságképpen lejegyzett a Szentírás. Eszembe jutott róla a keresztény egyház 2000 éves története, hogy milyen sokszor is volt ehhez hasonló állapotban az egyház, hogy a történetének voltak olyan korszakai, ami valahogy reflektál erre a Bibliában megörökített eseményre. Ahhoz hasonlít. A reformációt megelőző időszakban is valami ehhez hasonló történés játszódott le az egyetemes keresztény anyaszent egyházba. Sok minden történt benne, de az mégsem haladás volt, hanem egy helyben járás. A pápasság intézményének teljes lelki tönkremenetele nyomán az egész egyházi élet olyan volt, mint egy nagy pusztában való vándorlás. Szinte minden tekintetben kiüresedett és tartalmatlan és céltalan lett az egyház. Ezek közül néhány okot megemlítek. Az első a pápa tévedhetetlenségének a tana. Kedves testvérek, ez a tan, ez a gondolat a középkorra nyúlik vissza. Amikor Róma püspöke ex katedra, azaz Péter székéből beszél, nyilvánít ki egy hitigazságot, azt úgy kellett tekinteni, mintha maga Isten mondta volna. Hiszen egyedül Isten tévedhetetlen. Azonban a Szentírásból ez a tan nem igazolható. A reformáció korabeli egyház a szent hagyományra legalább annyira támaszkodott az életvezetése, az életrendje kialakítása tekintetében, mint a Szentírásra. Pedig sem a hagyományok, sem a tanítói hivatal szava nem élvezhet előnyt, elsőbséget a Biblia kijelentésével szemben. Csak fordítva lehet. Sola scriptura tanították reformátor eleink. A hit forrása egyedül Isten igéjéből lehetséges. Talán a leghíresebb és legszégyen teljesebb eseménye ennek a kornak a búcsú cédulák árusítása volt. Jól ismerjük a történelemből ezt az egyházi tettet. Olcsó kegyelmet hirdettek ekkor az embereknek. Vagy nem is volt annyira olcsó? A mondás így hangzott, mihelyt a ládába dobott pénz megcsörren, a lélek azonnal a mennybe röppen. Luther Márton sommásan ennyit fűzött ehhez hozzá, csak annyi bizonyos, hogy a ládában megcsörrenő pénz által nagyra nőhet a haszonlesés és a kapzsiság. Mert a reformátorok szerint az egyház közben járó szolgálatának eredményessége egyedül Isten jó tetszésén, azaz kegyelmén múlik. Hogy az egyház milyen hatásfokkal, milyen eredménnyel él és dolgozik és szolgál, az egyedül Isten jó tetszésén, Isten kegyelmén múlik. Micsoda hegyén nőtt Róma püspöksége az egész egyetemes egyház számára, amit kerülgettek, amit kerülgetni kellett. És közben az egyház falvakban, városokban élő emberek számára szinte alig-alig hirdetett élő igét. Pusztai vándorlás volt ez a középkorban. Vagy gondoljatok a kommunizmus közel 40 évére. Sok szempontból ez a korszak is milyen egy helyben járó időszakává lett a keresztény egyháznak itt Kelet-Európában. Szigorú ateista állami felügyelet alatt működött az egyház élete. Mennyi-mennyi értelmetlen ülés, tanácskozás zajlott, ami semmivel nem vitte előrébb Isten országának az ügyét ebben a világban. Hány prédikáció zajlott úgy, hogy ez a kommunista ideológiának felelt meg, és nem Isten elvárásának. Hány zsinati ülése hoztak meg döntéseket, ami a gyülekezetek életét egy tapottatnyit se vitte előre. És közben az egyház pusztult. 4 évtizedes körbe-körbe járás. Milyen nagy áldása Istennek, hogy ezekben a nehéz időszakokban is mindig adott maradékot. Mert mindig adott, gondoskodott arról, hogy legyenek élő hitű szolgái. És milyen jó, hogy ebben a korban is, a kommunizmusban is hangoztak a szószékekről élő igehirdetések. Mert Isten gondoskodott egyháza megmaradásáról a nehéz történelmi időkben, vagy annak tévelygő korszakaiban is. És vajon ma nem egy ehhez hasonló korszakot él meg a nyugat-európai, sőt az európai keresztény egyház?
Olvasom a híreket, hallgatok egyházi beszámolókat olyan döntésekről és bevezetett életgyakorlatokról, amelyek szögesen állnak szembe a Biblia, azaz Isten kijelentésével, Isten akaratával. Jaj az egyháznak, amikor homoszexuális férfiakat és nőket szentel poppá. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy már nem a pusztába jár körbe-körbe, hanem elindult visszafele Egyiptomba, a fogság házába, a rabságba. Kedves testvérek, amikor a pusztában vándorló népre gondolunk, magunkra is gondolunk. Ugye néha előfordul a mi életünkben is ilyen egy helyben járó életszakasz. Van tett, van produktum, van munka, van izzadság, csak valahogy. Mégis sokan azt érzik, érezzük életünk bizonyos időszakaiban, hogy egy helyben járunk, körbe-körbe. Nézzünk néhány okot. Némelyek a múltuk rabjai, de sokan hordoznak sok hónapos vagy éves gyászt a szívükbe, amiben valahogyan beleragadtak, és ezt a szomorú állapotot nem tudják megszüntetni. Nem tudják ezt az időt és ezt a fájdalmat maguk mögött hagyni, és vándorol velük együtt az útjukon, mert nem tudják elengedni a kedvesüket. Vagy egy elhagyott, összetört szív, aki régóta nem tudja elengedni az őt elhagyott szeretett kedvesét. Makacsul ragaszkodik és hordozza fájdalmát. Micsoda hegyé tud lenni valaki az elhagyatottságában, ami körül állandóan bolyong és forgolódik az egész lénye és érzelmi világa. Mások régi sebeket hordoznak. Gyerekkorukból, diákkorukból, fiatal felnőtt életük egy korszakából, és az a seb valahogy nem engedi tovább menni őket az útjukon. A seb tulajdonsága, hogy mindig önmaga körül forgatja az embert. A sebeim rabja maradtam, érzik oly sokan. Mások képtelenek megbocsájtani valakinek, már tudják. Már értik, már érzik. Rég el kellett volna engednem a másik nekem való tartozását. Már rég magam mögött kellett volna hagynom a múltamnak ezt a terhét, hogy nem tudok megbocsájtani valakinek. De talán túl büszke vagyok hozzá, hogy képes legyek rá. Sokan nem a megoldatlan múltjukban, hanem vágyott jövőjükbe menekülve élnek. Oda menekülnek a hiányaik elől, mert nem kaptak, vagy kapnak meg valakit, vagy valamit, amire oly régóta áhítozott a szívük. Nincs más fontos témájuk, gondolatuk, ima témájuk, mint hogy a jövőben meg kell változnia valaminek az életükben. Micsoda nehéz pusztai vándor utak ezek. Hány szerelemmel kezdődött házasság hasonlít ma már inkább közös pusztai vándorlásra. Érintések és ölelés nélkül. Testi kapcsolat hiányától kísértetve, elfogyó beszélgetésektől kísértetve. Hány házasságban hegyé lett a gyermek, akire minden figyelem és szeretet összpontosul, és közben a házasság majd szétesik. Ha ilyen életszakaszban volnál, hadd kérdezzem, mi a te hegyednek a neve? Olyan jó lenne, ha bátran megneveznéd. Ami maga körül forgat, ami körül forgolódsz, ami betölt, amitől nem szabadulsz. Mi vagy, ki körül forog az életed, a gondolataid, az imádságaid? Mi a pusztád neve, ahol vándorolsz, ha ilyen életszakaszban lennél? És vajon a hívő életünkben nem történik meg újra és újra valami ehhez hasonló, testvérek? A hívő életünkben, amit elkezdtünk talán valamikor lobogó tűzzel, nagy elhatározásokkal, Krisztus szerelemmel, talán szolgálatokat is vállalva. És aztán történt valami, és aztán valahogy megfogyatkozott a hit, az erő, a lendület. És azt érzem, hogy a lelki életem valahogy, mintha pusztai vándorlás helyzetével sínlődne. Valahogy eltávolodtam Uramtól, valahogy már nem hangoznak az imák, vagy ha igen, nem élnek. Megjelent az hitünk útján a puszta és egy hegy, és kerülgetjük évek óta, és nincs növekedés, és nincs tovább lépés, és már nem zeng a hála ének, vagy a vallástétel Krisztusról, mint ahogy talán valamikor zengett. Mint a választott nép, valahogy elakadtunk Egyiptom és Kánaán között félúton, lelki értelemben. Megrekedtünk a régi hit nélküli életünk, a régi világunk és Kánaán, az Isten előtt kedves élet szakasz között félúton. Érezzük, hogy tovább kellene már menni, de elfáradt az életünk, és megfáradt a hívő életünk. Valahogy hozzánőttünk a hegyeinkhez. Hogyan tovább? Hogyan tovább 21. századi keresztény egyház? Hogyan tovább gyülekezetek? Hogyan tovább papság? Hogyan tovább hívő testvéreim, ha megrekedt az életünk? Minden területen és minden ember életében volt, lesz vagy van pusztai vándorlás és hegy, amit kerülget céltalanul. Hogyan tovább előre? Hogyan tovább előre? Mi erre Isten válasza? Hallottuk az igéből. Ezután megfordultunk és elindultunk a pusztába a Vörös-tenger felé, ahogyan meghagyta nekem az Úr, és sokáig kerülgettük a Szeír-hegyét. Majd ezt mondta nekem az Úr, elég sokáig kerülgettétek ezt a hegyet, forduljatok észak felé. Hogyan tovább? Először is hallgass Isten szavára. Ne csak hallgasd, ne csak hallgasd, mint most, hanem hallgass rá. Vedd végre komolyan. A vándorló nép életében a megoldást az hozta el, hogy komolyan vette Isten szavát, nem csak hallotta, hogy Mózesen keresztül mit üzen nekik Isten, hanem hallgatott rá, azaz megtette. Miről beszélt nekik Isten? Hogy a hegyüktől el kell távolodniuk. Új irányt kell venni az életüknek. A mi életünk középpontjában nem egy hegynek kell lennie, hanem az Istennek való engedelmességnek kell állnia. Máskülönben hozzá ragadunk, növünk a hegyünkhöz. Legyen az bármi, vagy bárki. De jó volna, ha ma elhatároznád, hogy engedek Isten mozdításának, hogy ma nem csak meghallgatom a prédikációt, és mondok róla véleményt, hanem engedek Isten szavának. Tudjátok, mit olvasunk a folytatásba? A nép irányt vált, majd legyőzi Szihont, legyőzi Básán királyát, legyőzi a pusztai ellenségeket és királyságokat, és kitör ebből a borzasztó, szürke, hegyet kerülgető, terméketlen és céltalan élet és idő szakaszából. Egyiptom tőlük déli irányba feküdt, Kánaán északra. Radikális irányváltása az az életüknek. Kitörtek a hegyet kerülgető ördögi körükből, és elindultak hova? Az Isten által ígért Kánaán, azaz az ígéret földje felé. Kánaán felé. Van az egyháznak és a mi személyes életünknek is ilyen kitörési pontja. Kérdezhetjük, van? Van megoldása? Testvérek, az ige szerint van, de ahhoz, hogy megtaláld a kitörési pontot, változtatnod kell a látószögön. Erre bíztatlak ma. Nézz magasabbra a hegyednél. Még egy kicsit emelt feljebb a tekintetedet, és akkor látni fogod, hogy a hegyed teteje nem kopár. Áll rajta egy kereszt. Rajta Jézus, minden szenvedések ismerője és elhordozója. A tieidet is jól ismeri. Meg az enyémet. Meg az egyház számtalan nyomorúságát. A Golgotát éppen a saját életed nyomorúsága hegyén találhatod meg. Csak a tekintetedet a hegyről emeld följebb. Testvérek, az egyház, a gyülekezetek, a hívő emberek életének döntő kérdése az, hogy ki áll az életük középpontjában. Sok minden lehet. Lehet az én, de lehet ez a bizonyos hegy. A középpont határozza meg az életünket, az életvezetésünket, az életminőségünket. Arra figyelünk. Arra koncentrálunk, arra fordítjuk az energiáinkat, ami az életünk centrumában áll. Neked ott mi vagy ki áll? Állhatna ott Jézus? Neked mi vagy ki van ott? Jézus? Vagy a hegyed, amit kerülgetsz, talán évek vagy évtizedek óta hasztalan, céltalan és eredménytelenül? Néhány héttel ezelőtt beszélgettem egy három gyerekes, 40-es évei elején járó, áttétes, daganatos, beteg asszonnyal. Alig volt erő a hangjában. Csak annyit mondott, hogy tudod, sok hete itt feküdve, mozdulatlanul, sokszor eszembe jut Krisztus, a megfeszített Krisztus. És megértettem, és már neki is elmondtam, hogy tudom, hogy Uram, te többet szenvedtél, mint én, és tudom, hogy az értem történt. Íme egy ember, aki a szenvedése hegyéről magasabbra emeli a tekintetét, az érte meghaló, a szenvedő és érte is meghaló Krisztusra. A saját hegyéről emeli feljebb a tekintetét, a saját szenvedése hegyéről. Élete középpontjában megjelent Krisztus, aki a gyógyulásáért harcoló lányával éppen a beteg ágyán fekve tudta megértetni, hogy mennyire szereti őt. Még abban az elesett állapotában is, hogy még ott sincs tőle távol. Kiáll az egyház, a gyülekezet, a hívő emberek tekintetének a fókuszában. Kiáll a középem. De jó, ha már nem csak a hegyedet látod, nem is csupán külön Jézust, és csupán a hegyedet, amivel küzdesz, ami körül forogsz, hanem a hegyeden a Golgotát. De jó lenne onnan rátekinteni, onnan letekinteni, Jézus szemével nézni, a szenvedővel, önmagadra és a hegyedre. Mondd, veled lehet Jézus az életed nehézségeinek hegyén is. Üzenhet neked úgy, hogy azt meg is hallod, és komolyan veszed. Üzenhet neked Jézus, ha az életed elszürkült, elrontottál valamit, megcsaltál, vagy megcsaladtál, ha besározottál, ha beleragadtál egy bűnödbe. Üzenhet neked életed pusztai vándorlásán Krisztus. Az üzenete rövid. A kereszt egy szavas üzenettel bír. Ez a központi üzenet. Szeretlek. Éppen most, itt, így, ahogyan vagy. A szeretetem árát látod, de az üzenet ennyi. Szeretlek téged. Ha azt elfogadod tőlem, mehetsz tovább észak felé, Kánoán felé. Ha elfogadod a szeretetemet, bátran indulj tovább előre az utadon, de előtte gyere csak hozzám. A szeretet szövetségünket pecsételjük meg itt, az Úr asztalánál. Befejezem, úrvacsorára készülünk. Akik ma úgy érzik, hogy el tudják fogadni Krisztus szeretetét, azok számára előre van egy jó hírem. Mert akik elfogadják Krisztus bocsánatát és szeretetét, azt fogják megtapasztalni, hogy az életük, a szívük központjába Jézus állt. És amikor Jézus odaállhat, mindig hoz valami ajándékot az ilyen ember számára. Tudjátok, mit készít? Amiből oly nagy hiány van, és ezért kincs minden ember számára. Békességet. Az ő békességét. Ezt a kincset kínálja neked is. És én bíztatlak, élj vele ma. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt a középen, és ezt mondta, békesség néktek. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Hisszük, Szentlélek, hogy Te vagy a szívek vizsgálója, aki egészen mélyen tudod és látod, hogy kik vagyunk és milyenek vagyunk. Pontosan tudod, hogy hol tart az életünk. Előtted mi az igaz rólunk? Hányan vagyunk itt úgy, hogy évek vagy évtizedek óta kerülgetjük hegyünket, hogy az igazság az, hogy pusztai vándorutakon járunk, hogy olyan kietlen, szürke, erőtlen az életünk, a személyes életünk, a házasságunk, a családi életünk, a magánéletünk, a hívő életünk, hogy elfáradtunk és megfáradtunk. Köszönjük az üzenetet, hogy akármilyen nagy is a hegy, ami körül talán régóta körözünk, hasztalan és céltalan és eredménytelenül, lehet feljebb tekinteni rád, minden szenvedés ismerője Krisztus. Rád, aki legyőzted a bűnt és a halált, aki győztél a szenvedéseken át, az ember nyomorúságán, a bűnökön, a lehetetlen élethelyzeteken, a reménytelenségen. Te állsz ide, köztünk is a középre, és mi úgy szeretnénk hittel feltekinteni rád. Olyan nehéz ez nekünk, könyörülj meg rajtunk, kérünk. Köszönjük, hogy akik ezt mégis megteszik a te nagy kegyelmed által, azoknak azt ígéred, hogy békességük lesz. Békességük lesz. Add nekünk, Urunk, a tőled való békességet. Pecsételd el veled való szövetségünket, a szeretet szövetséget, amiért te a véredet adtad itt az úrvacsorában. Ha kedves ez neked, légy jelen itt ígéd és szent lelked által, hogy ami neked egyszer halál lett, nekünk életté lehessen. Köszönjük, ha egyénenként, egyen-egyenként és mint közösség átélhetjük itt ezt ma a te jó voltodból és a te érdemedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus mondja, békesség néktek. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Amint látjátok, amint ígértük is, az Úrnak szent asztalát megterítettünk. Hívogatunk, akit Isten szent lelke is indít, éljen az úrvacsora lehetőségével. Köszönjük a megterítésre hozott adományt. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Fogadják szeretettel ajándékba a testvérek gyülekezeti hírmondónkat. Ebben a számban olvashatunk egyebek mellett, rétegcsoportjaink nyári táborairól és csendes hétvégéiről is. A jövő heti alkalmainkat hirdetem. Tekintettel arra, hogy az előttünk álló héten őszi szünet lesz, illetve minden szentek és halottak napja, a szokásos hétközi alkalmaink közül egyedül a csütörtöki bibliaórát tartjuk meg, amely 10 órakor kezdődik a gyülekezeti terembe, a nagyobbik gyülekezeti terembe, aki megteheti, szeretettel hívjuk és várjuk. Vasárnap 10 órától Isten tiszteletet, vele párhuzamosan 10 órától gyermek Isten tiszteletet is tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma a kórus próbája elmarad, tudtommal. Előzetesen hirdetem, hogy november 11-én szombaton hittanos kézműves délelőttöt tartunk, 10 és 12 óra között a gyülekezeti termekben. Szeretettel hívunk és várunk minden hittanos és vasárnapi iskolás gyermeket. Hirdetem a testvéreknek, hogy az utolsó presbiteri gyűlésen megszületett döntés értelmében 2023. november 19-én vasárnap az Isten tiszteletet követően egyházközségi választói közgyűlésen a választójoggal rendelkező testvéreink szavazhatnak az újonnan felálló presbitérium tagjairól. Egyházunk törvényei értelmében választásra jogosult egyháztag az, akinek a neve szerepel a 2023. évi választói névjegyzékbe. Ők az egyházközségi közgyűlésen dönthetnek a részben új összetételű presbitérium megválasztásáról. Az Isten tiszteletnek ezt a részét lezárjuk, és készülünk a szent jegyekkel való élésre. Mindenkit hívunk az Úrnak szent asztalához. Aki valamiért nem tud velünk maradni az úrvacsorán, a most következő ének alatt hagyhatja el a templomot. Ez az ének, a 237. számú ének, ezt énekeljük tehát most.
hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk a szentséges végvacsorát. Legbővebben elénkbe adja ezt Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelének 11. részében, eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálát adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos képen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondvám: e pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi még az apostol: azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti közöttetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Fogadjuk meg az apostol tanácsát, próbáljuk meg magunkat, ami a Biblia nyelvén azt jelenti: imádkozzunk. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Megvallottuk vétkeinket, most valljuk meg hitünket is, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mégis anyaszent egyházunk állandó gyakorlata szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, tudnilik a bűneset folytán, ti magatok is mindenestül gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált, kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus testben elbocsájtotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít,
Ha igen, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy az Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért háládatosságból egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, feleljétek, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája. Hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most, akik illendőképpen előkészültetek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. Az Úri Szent Vacsora vétele alatt énekeljük 721. dicsérettől kezdődően szép bűnbánati énekeinket. keresztjén atyám fiai, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most, Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsájtanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus megbocsájtott néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben gazdagon, melyre hivattatok is egy testben. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk végén énekeljük el a himnuszt.